Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője, az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Az európai parlamenti választásokat érintettük az aréna első felének a végén. Mi a tétje a jövő májusi voksolásnak?
Hát ugye attól függ, hogy ki kérdez, ki teszi fel ezt a kérdést, mindenkinek más a tétje. Igen. Ugye, ha viszont te teszed fel a kérdést ilyen értelemben, nyilván arra gondolok, hogy talán a legtöbb embert az érdekel, hogy amit láttunk Európában, ugye van egyfajta politikai átrendeződés, ami az elmúlt évtizednek tulajdonképpen az Európai Uniót és a világot megrengető különböző válságaiból fakad, és ami a globalizációs folyamatokkal függ össze, legyen az migráció, gazdasági vagy pénzügyek. Tehát a kérdés itt az igazából, hogy vajon, és a következő európai parlamenti választások ilyen szempontból szerintem élesebbek lesznek, ez a kérdés élesebben fog felmerülni mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogy vajon eljutott-e oda a világ az Európai Unión belül is, hogy ezek a folyamatok, amik nemzeti szinten bizonyos országokban megindultak, ugye említettük Olaszországot, alakult egy teljesen populista kormány, teljesen ugye kiszorult a partvonalra az eddigi hagyományos politikai elit, de Franciaországban egy másfajta modellet látunk, és ez a folyamat folytatódhat így, hogy ez vajon képes lesz-e az Európai Unió politikáját, Európai Unió politikáit formáló erővé válni. Úgy is feltehetjük a kérdést igazából, hogy vajon azok a populista, vagy a mostani mainstreammel, vagy a fősodorral szemben alternatívát hirdető politikai pártok, és ebben benne van esetleg az is, hogy akkor legyen az Európai Unió, ragadjon le a nemzetállamok közösségén, vagy pedig lépjen vissza akár az integrációban, ezek képesek lesznek-e egy olyan erőt demonstrálni az Európai Parlament, erővé válni az Európai Parlamenti választásokon, amelyekkel képesek az Európai Unió politikáit megváltoztatni.
Adott esetben a jövő májusi voksolás végeredménye az meg is változtathatja az Európai Unió egészét is?
Én azért nem mennék ilyen messzire, én nem hiszek ebben is, hogyha érdekes, megnézzük azt, hogy Steve Bannon, aki ugye az Egyesült Államokban az alt-right-nak a jeles képviselő, és tulajdonképpen Trumpnak politikáit is sokan belőle vezetik le, és ugye az Egyesült Államokban kikerült a körből, de most meghirdetett egy európai mozgalmat. Tehát megpróbálja Európába átmenteni ezeket az amerikai folyamatokat, és ő is azt mondta, vagy az hozzá közel álló személyek azt mondták, hogy azt már sikerként könyvelnék el, hogyha mondjuk ezek az euroszkeptikus erők, amelyek egy része az Európai Unió ellen van kifejezetten, meg is szüntetni akár az Európai Uniót, szerintem egyébként nem fogunk ilyen messzire elmenni, ha egy harmadot szerezne az Európai Parlamentben. Tehát még ők sem teszik a magasra a mércét, hogy azt mondják, hogy többséget akarunk, elsöpörjük ezzel gyakorlatilag a mostani politikai rendszert, benne a liberális demokráciával. Én szerintem ez nyilvánvalóan nem fog működni, mert ahhoz, hogy ez működjön, azért ki kell lépnünk a magyarországi keretekből, és kicsit szíjjel kell néznünk Európában, és meg kell azért néznünk azt, hogy az Európai Unióban nagyon sokféle irányzat van, tagállamok. Találunk ilyen modellt is, ahogy említettem Olaszországban, de például nézzünk meg Spanyolországot, Portugáliát, vagy Görögországot is, ahol ugye most pillanatnyilag ilyen inkább baloldali fuvallatok, hullámok érvényesülnek, és ott egészen más. Tehát az Európai Unió szerintem nem lehet azt mondani, hogy a politikai pártok, a politikai folyamatok ilyen szempontból sokszínű az Európai Unió, egy irányba terelődnek, de vannak arra mutató jelek, és szerintem ezt így most már meg is állapíthatjuk előre, hogy valóban erősödni fognak az euroszkeptikus erők, és gyengülni fognak azok a politikai erők, amelyek az elmúlt évtizedekben meghatározták az európai politikákat.
Európai ez a meghatározó néppárt. Közösség, ugye a szocialista néppárti koalíció, lehet így fogalmazni, ez a mainstream, hogyha idegen szóval akarjuk kifejezni, és egyébként ennek a Fidesz Magyar Polgári Szövetség is a része, ugye az Európai Néppárt tagjaként. Ez megőrizheti a többségét, ez a két nagy tömörülés?
Úgy érzem, hogy nagy vér áldozatok árán, de megőrizheti. Tehát az Európai Néppárt maradhat továbbra is a többségben lévő, a relatív többségben lévő erő, de ez azt is fogja jelenteni valószínűleg, hogy nagyon meg fog gyengülni, és az a modell, amit most ismerünk, és amiben ugye össze tud állni az Európai Néppárt koalíciózni tudja a szociáldemokratákkal, vagy a liberálisokkal, hiszen azt tudjuk, hogy a liberálisokkal nagyon sok mindenben egy húron pendülnek, mi kötöttek is egyfajta szerződést annak idején, tehát hogyha úgy tetszik a Fidesz ilyen szempontból, nem is egy koalícióban van, de nagyon sokban együttműködik a Fidesz által is alkotott Európai Néppárt az európai liberálisokkal. Tehát, hogy ezek a pártok nem lesznek képesek már önmagukban valószínűleg diktálni a régi módon. Most nagyon jól elintéztek ezt, és ezt tulajdonképpen elosztották maguk között a pozíciókat. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentnek a belső szabálya is egyébként azért arra vezetnek rá, abba, hogy erősítik azokat a pártokat, amelyek többséget szereznek. Többséget fogsz érni az Európai Néppárt, de én tudom azt, hogy az európai néppárti politikusoktól óriási nagy a pánik, vagy itt az aggodalom, hogy ki el fogják veszíteni a kormányt a kezükből, annyi értelemben, és például ennek már első jelenet azt, hogy ki lesz az Európai Bizottságnak a következő elnök, ez is egy érdekes kérdés lesz majd.
Ez a spitzenkandidáti rendszer, ugye, hogy azt akarják, hogy az egyes pártcsaládok élén álló férfi ember vagy hölgy adott esetben az lehessen az Európai Bizottságnak is az elnöke. Az Európai Néppárt mennyire egységes, hogy látja ezt Brüsszelből? Szétfeszítheti ez a választás adott esetben ezt a pártcsaládot?
Én úgy gondolom, hogy igen, tehát ez most már egyértelműen tűnik, ez teljesen reális felvetés.
Szakadhatnak
is. Ugye a kérdés az, hogy több irányú, többféle szakadás lehetséges, tehát ugye Magyarországon mindenki azt tárgyalja nyilvánvalóan, hogy esetleg a Fidesz löki ki, a Fidesz-KDNP-t fogja kilökni az Európai Néppárt, vagy a Fidesz-KDNP fog kilépni az Európai Néppártból.
Bocsássak, megkérdezem ezt annak kapcsán is, hogy ugye Tusnád Fürdőn, amit már említettem, Orbán Viktor azt mondta, hogy eddig a 68-asok voltak hatalmon, de most mi jövünk, 90-esek, és hát lényegében, mint az előbb is szó volt arról, hogy a Fidesz az elmúlt 10 évben is, amióta az Európai Unió tagjai vagyunk, része volt az elitnek.
Igen, így van, és ugye szerintem ugye ez az érdekes, tehát tulajdonképpen azzal, hogy azt hiszem a magyar miniszterelnök azt is kijelentette Tusnád Fürdőn, hogy nem akarnak kilépni, tehát szűk ágában sincs kilépni, és én ezt el is hiszem.
Akkor
szerintem.
Hogyan jelenthet meg ez az új erő?
Igen, tehát ugye a szakadáshoz visszatérve, tehát a másik fajta szakadás az, amikor az Európai Néppártot elhagyják azok a pártok, ugye az Európai Néppárt az egy gyűjtőpárt azért, tehát rendkívül változatos politikai tekintve és formáját tekintve és egy gyűjtőpárt. Vannak olyan témák, amiben egyetértenek, de nagyon sok mindenben nem. És valóban Orbán Viktor politikája, politizálása és a Fidesz kiéleszte az Európai Néppárton belül is gyakorlatilag a vitákat. Most ugye ezért nagyon sokan nyugat-európai, ugye északiak főleg észak-nyugati pártok, azok már azon gondolkodnak, hogy esetleg szakításra vigyék a dolgot. Ugyanakkor az Európai Néppárton belül a mostani vezetés láthatóan egyre nem döntött el, melyik ujjába harapjon, merre felé törjön. És itt térünk vissza a kérdésedre, ami lényeges kérdés igazából, hogy az Európai Néppártnak nyilván el kell dönteni azt, hogy mivel tud több szavazatot szerezni, hogyan tud esetleg stabilizálni a helyzetét, és azt érzékelik egyébként, hogy van egyfajta jobbratolódás, és amit ugye sokszor ugye európai szinten úgy jelenítenek meg, egyre inkább, hogy Orbán Viktornak és ugye hozzá hasonló gondolkodásoknak nagyobb hatásuk van. Tehát érzik azt, hogy az a konzervatív kereszténydemokrata közvélemény érez bizonyos vonzalmat, hívószót abban, amit Magyarországon történik, vagy a magyar kormány fő képvisel, egyébként főleg elapvetően a migrációs politikáról van itt szó. És ez egy olyan tényező, olyan erővé kezd válni, amit úgy néz ki az Európai Néppárt, már nem söpörhet az asztal alá. Tehát miközben arról beszélünk egyébként, hogy esetleg nagyon sokan első meghasonlással küzdenek, lelkismert furdalásuk van az Európai Néppárton belül, hogy, mert nem azonosulnak a magyar kormánypártnak sok számos megoldásával, ennek ellenére olyan politikai erővé, vagy olyan politikai folyamattá kezd kovácsolódni, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni egy olyan pártnak, amelyik továbbra is meghatározó szerepet akar betölteni Európai Unió szinten.
Lehet, hogy éppen a néppártnak a bal szárnya fog leválni?
Igen, tehát ez a másik alternatíva, hogy ők csapják be az ajtót, és azt mondják, hogy na elég az, ami elég az elég. Ugye most volt nemrég egy napokban megjelent egy cikk, Corazza Bildt, svéd-olasz képviselő asszonynak, aki Európai Néppárti képviselőasszonynak a tollából, és ő meg pontosan ezt mondta, hogy ami elég, az elég. Most ilyet hallottuk ugye korábban luxemburgi, belga, holland, ugye Európai Néppártnak a holland pártja is jelzett ilyet. A kulcs nyilvánvalóan itt ebben az esetben is a németek kezében van. A németek egyelőre, és ez nyilván összefügg Merkelnek a helyzetével is, ugye az ex-belpolitikai helyzettel, a németek egyelőre nem tették le a tantusz egyik vagy másik irányba, és szerintem azon próbálkoznak, hogy megmentsék, egyben tartsák az egész Európai Néppártot.
Ugye a műsor első részében már beszéltünk arról, hogy milyen lehetséges témák lehetnek talán még a migráción kívül. Egyrészt most ezt a kérdést újra felteszem, hogy milyen témák lesznek még napirenden, mert ugye elvileg a választásig el kellene fogadni a 2021-től hatályos keretköltségvetésnek a legfontosabb számait, hanem éppen az egészet. Mennyire befolyásolja a büdzsé kialakítását, pontosabban a végső elfogadását ezek a politikai viták?
Igen, az érdekes lesz, ugye, hogy
az új kihívások.
Az új kihívások, igen. Tehát igen, pontosan én azt mondanám, hogy a keretkerecs költségvetés nem áll önmagában, ugye természetesen a lábán, hanem ezt nagyon is abban a kontextusban kell szemlélni, hogy ki milyen Európai Uniót képzel el a jövőben. és hogy milyen kihívásokra kellene az Európai Uniós forrásokat költeni. És akkor ugye még ez alatt van egy másik réteg, hogy melyik ország, ugye vannak a nettó befizetők, és itt már a Brexit is csatlakozik ehhez az egész folyamathoz, ugye azt tudjuk, hogy a Brexittel, ezt már elmondtuk számos alkalommal, óriási nagy rés fog tátongani az Európai Uniós költségvetésen, amit valahogy be kell tudni tömni, és ugye ennek az lesz a része, ennek van egy olyan következménye is, hogy a nettó befizető országok csak részben fogják lefedni ezt az űrt, kitölteni ezt az űrt. Éppen ezért kevesebb pénz lesz, és ezért valakinek fizetnie kell ezért, és ezek részben a kohéziós politikán keresztül a közép- és kelet-európai országok lehetnek, de ugye nem ilyen fekete-fehér a játék, hiszen tudjuk azt, hogy az ő relatív helyzetük viszont sokat javult, tehát önmagában az nem hír, hogy kevesebb pénzt kapnak. A kérdés az, hogy mennyire fognak kevesebb pénzt kapni. De csak ezt azért mondtam el, hogy gyorsan így átvitolláztunk ezen a helyzeten, de tény is való, hogy ez a keretköltségvetés egy olyan helyzetbe kerül be, amikor sokkal nagyon fontos politikai kérdésekről folyik a diskurzus. Én úgy gondolom, hogy az időnyomása rajta van az Európai Unión, hiszen a Brexit ugye meg fog történni valószínűleg jövő év márciusában, elég gyorsan eljutunk oda, és meg kell állapodni valahogy erről valami fajta megállapodás ki kell majd a következő keretköltségvetésről. Én azt hiszem, és ez mindig így szokott lenni, hogy én azért inkább arra szavazok, hogy nem fog ebben a ciklusban, nem tudják majd lezárni ezt a vitát, tehát át fog ez is csúszni majd a következő ciklusra.
Mert azt is jelenti egyébként lezárni.
Ugye ez a probléma igazából, ugye van egy természetes határ, hiszen 2021. január 1-től ugye indul az új 7 éves keretköltségvetés, ha addig nincs megállapodás, akkor gyakorlatilag az Európai Unió áttér egy másfajta rendszerre.
Tehát ezt le lehet zárni mondjuk 2020. december 25-én is?
Le lehet zárni, igen, így van, tehát ezt el lehet húzni akár odáig is. Sok értelme természetesen nem lenne, mert akkor viszont az lenne a probléma, hogy most is történt 2014 és 2020 között, hogy gyakorlatilag egy-két évvel akkor később elcsúszik majd a megvalósítás. És ez a megvalósítás elcsúszik, azt mindenki meg fogja majd érezni. És akkor megint az Európai Unió bekerül egy olyan helyzetbe, a mostani helyzetnek az a kedvező oldala, hogy most gazdasági fellendülés van. De ha a gazdasági lejtmenetbe kapcsol az Európai Unió, ezt nem lehet kizárni, akkor annak nagyon komoly politikai következményei vannak. Mindig ne felejtsük el, bármilyen válság volt eddig, gazdasági pénzügyi válság, előbb-utóbb politikai szinte is begyűrűzött.
Ugye ebbe a keretköltségvetésben is benne van, hogy a biztonságpolitikára, a határvédelemre, a külső határok megerősítésére több pénzt kell fordítani, és ez ugye valahogy kapcsolódik mégiscsak a migrációhoz is. Mennyire tud Európa saját biztonsági és védelmi hálót kiépíteni?
Hát ugye, én úgy gondolom,
a NATO mellett adott esetben.
Igen, ugye persze természetesen, hogy amikor biztonságra gondolunk, akkor a biztonságot olyan átfogó értelemben kell ugye kezelnünk. Ugye a NATO továbbra is azt hiszem a meghatározó védelmi pillére lesz az Európai Uniónak, az európai szövetségesek számára is. Tehát azért ne legyen illúzióink, az Európai Unió mint védelmi erő még nagyon sokáig nem fog megjelenni. Sokat fog fejlődni, javulni a helyzet, sokkal több pénzt kötnek, majd sokkal okosabb.
Van rá igény, hogy legyen egy önálló védelem.
Van rá igény, így van. Így van, mert én azt hiszem, hogy ez az egésznek onnan is jön, és ez nagyon fontos. Nem azért, mert esetleg valakinek eszébe jutott Brüsszelben ez. Egyszerűen azt látja az Európai Uniónak, látnia kell mindenkinek, hogy az Európai Uniót addig nem fogják komolyan venni, ameddig nem áll mögötte egy igazi politikai és katonai erő is, vagy védelmi erő is tulajdonképpen. Ez sokszor fontosabb, hogy ez meglegyen papíron egyébként, mint a gyakorlatban, de ezt kell kifelé sugalni. Attól kezdve kicsit másképpen fognak az Európai Unióra nézni. Így azért gazdaságilag egy óriás állunk szemben, ami politikai szinten sokszor törpének számít. Hogy a Brexit ilyen szempontból milyen hatással lesz rá, hogy ez indukál-e olyan folyamatokat, amelyek az integrációt erősíteni fogják, szerintem ennek vagyunk most a szemtanúi is valószínűleg. De ugye visszatérve a biztonságra, tehát lehet Európát, azt hiszem ez a kulcskérdés igazából. Európa számára az a kulcskérdés. Én nem temetem Európát egyébként, másoktól ellentéten. Az a kulcs, mert szerintem az Európai Unió és a demokrácia és hihetetlen alkalmazkodó képességről tesz a lóbizonyságot nap, mint nap és évről évre. Az a fontos, hogy Európa fönt tudja tartani autonóm cselekvési lehetőségét és képességeit az új világrendben. Ez a lényeg igazából. És ez Európának nagyon nagy izmokat kell növesztenie, az agya, az esze mellé, az esze eddig is megvolt az Európai Uniónak, még hogyha nem mindig tudta használni, de izmokat is kell növeszteni, és ezt bármilyen térre gondolunk, arra is vonatkozik igazából, hogy az Európai Uniónak igenis észhez kell térni olyan értelemben, hogy meg kell tudnia természetesen védeni a határait, ez egy alapvető szempont is, de javítania kell a kisugárzó képességét a közvetlen környezetére is. Ugyanis, hogyha mások fogják eldönteni azoknak az országoknak a sorsát, legyen a Nyugat-Balkán, a földközi-tengeri medence, vagy például a Közel-Kelet, ha rábízzuk ezt a kínaiakra, az oroszokra, de akár mostani Egyesült Államokra is, akkor az Európai Unió mindig csak az elszenvedője lesz. Hosszú folyamat lesz egyébként, de úgy gondolom, ezek a folyamatok az Európai Uniót egy irányba kell, hogy tereljék a tagállamokat is, és nem feltétlenül csak a migrációs válságra kell éppen ezért kihegyezni az egész sztorit.
Nagy-Britannia kiválásával mennyire változhat meg az Európai Unió gazdasági súlya? Itt ugye meg kellene állapodni nem csak Brüsszellel, hanem a tagállamok parlamentjeinek is el kellene fogadni a kilépési megállapodásról szóló dokumentumokat, ha ez egyáltalán valamikor részt meg kell, hogy megszületik, még idén, tehát idén ősszel, kora télen. Van erre esély?
Szerintem van esély, tehát ugye igazából a labda nem az európai térfélen pattog, hanem a briteknek kellene valahogy magukat úgy fölépíteni, magukkal egyébként...
Ahol szintén folyamatosak a politikai válságok.
Igen, tehát nagyon nehéz úgy tárgyalni, és érdekes mondani, hogy sokan azt hitték a kezdetben, ugye, hogy a britek lesznek, a Nagy-Britannia lesz egy monolit egység az Egyesült Királyságban a tárgyalásban, és darabokra fog széthullani az Európai Uniós egysége 27 tagállam. Most ehhez képest pont az ellenkezője történt, az EU 27-ek, hogyha úgy tetszik, önbizalmukban megerősödve szemlélik Nagy-Britanniának eléggé időnként tehetetlen vergődését. Egyszerűen azért, mert szerintem a britek ugye nyilvánvalóan ezt nem gondolták végig, ezeket a különböző opciókat. Azt hitték, hogy elég kilépni, és le lehet szakadni csak ugye az Európai Unióról. Ez a szerintem az egyik legnagyobb hiba, amit, és nagyon fontos az a következőkben is vonatkozik ez, azokra az országokra nézve, akik esetleg amelyek ki akarnak válni az Európai Unióból a jövőben, hogy milyen nehéz egy egymással összenőtt szövetet utána ketté választani. Ez már egy igazi sebészi beavatkozást igényel, olyan, mint amikor a sziámigreket próbálnak ugye egymástól elválasztani. Az egyik valószínűleg sérülni fog, és ez a sérült valószínűleg Nagy-Britannia lesz. De az Európai Unió...
Tehát gazdaságilag nem sérülhet az Európai Unió?
De ezt akartam folytatni igazából, hogy ez egy olyan művelet lesz, amiben mindenki kicsit bele fog rokkalni. A rokkanál, belerokkanás szó az Európai Uniónál szerintem egy kicsit erős, mert azért azt azért vegyük figyelembe, és ez mindig szerintem ez is egy visszatérő, lehet, hogy bölcsesség, lehet, hogy túlságosan sematikus gondolkodásnak tűnik, de az, hogy kiválik egy ország, amelyik számos szempontból fontos volt, de számos szempontból gyengítette egyébként az integráció irányát, például a védelmi politikában a britek nem nagyon engedték az Európai Uniót ellépni, ennek vannak pozitív és vannak negatív oldala is. Tehát az Európai Unió számára a pozitív oldala egyébként jelenleg az, mostanáig az, hogy érdekes módon a Brexit inkább egységbe kovácsolta, egy belső koherenciát erőltetett az Európai Unió, felismerésekhez vezette az Európai Uniót, hogy ebből képes lesz az Európai Unió egységesen is megerősödve kijönni, az egy másik kérdés, de én az igazság szerintem a vitáktól nem kell feltétlenül félni. Az Európai Unió egységét sokszor ezek a külső tényezők garantálják, Trump belépése a képbe és módszerei, ugye megosztó módszerei, ezek mind az Európai Unió, tudom, hogy nagyon elcsépelt mondatnak számít az, de tényleg az Európai Unió csak egyet tud mindenre válaszolni, hogy egységben az erő.
Ugye, ha már Trumpot említettük, akkor az amerikai elnök nyilatkozata nyár elején az volt, hogy Németország, Oroszország fogja leginkább a gázszállításokra utalva, aztán nem sokkal később Trump megállapodott Junckerrel az amerikai cseppfolyós gáz európai exportjáról. Milyen a viszonya Európának és Amerikának? Mennyire játszik itt is központi szerepet a gazdaság?
Igen, én azt hiszem, hogy egy új korba léptünk, új korszakba léptünk, és az Európai Unió most ismerkedik igazából a Trump jelenséggel, az egész világ most ismerkedik ezzel, és azzal is, hogy hogyan reagáljon erre. Ilyen szempontból egyébként nem volt teljesen haszontalan átmenni ezen a helyzeten Oroszország viszonylatában. Ugye Putyinra már találtak valami fajta többé-kevésbé működő hozzáállást az európai 27-ek. Trump esetében...
Működő ugye, megállapodás? Ez bocsássa meg egy zárójelbe, ugye ezek a szankciók. Pont a V4-ek is, illetve Orbán Viktor vitatja ezeket, hogy ennek van-e értelme?
Én úgy gondolom egyébként, hogyha érdekes megnézni a statisztikákat, talál az ember olyan statisztikák, amik nagyon szépen mutatják azt igazából, hogy ők a szankciók működnek, és igazából nem okoztak olyan nagy súlyos károkat egyébként, talán egy-két ország kivételével.
Azért az Egyesült Államoknak és Franciaországnak igen, és ugye mi is megérezzük.
Igen, az Egyesült Államok ugye...
Vagy bocsánatom, meg Németországnak és Franciaországnak igen.
De leginkább ugye Lengyelországnak és Litvániának, és ők mégis támogatják ezt. Tehát ugye itt van egy ilyen elvi kérdés, és nyilvánvalóan, ha valakinek az a fontos, mi a fontos, azt el kell dönteni. A baltiak nyilvánvalóan beáldozták, Litvánia a legjobb példa erre, litvánok gyakorlatilag leváltak az orosz energia rendszerről, és ezért rengeteg pénzt költöttek arra, hogy LNG, tehát sefolyós földgáz terminált építsenek. Sokkal többe került neki, de egyszerű beruházással megcsinálták ezt. Tehát ez egy olyan kérdés, amiben szerintem sosem lesz majd igazából nyilvánvalóan Európai Unióban megállapodás, de nagyon fontos, és ezt ne felejtsük el. Én úgy gondolom, annak az üzenete, és még azt is vállalom, hogy ezzel tulajdonképpen esetleg eredetnek gondolatot fogalmazok meg, de annak az üzenete, hogy az Európai Unió visszatér ahhoz, amilyen volt az eurosz kapcsolatok, és azt mondja, hogy oké, tulajdonképpen a politikai realitásokkal teljesen szembenézek, és elnézem neked azt a Ukrajnát, így bekebelezted úgy, annak szerintem nagyon súlyos politikai következményei lennének. Aki ismeri Oroszországot, aki foglalkozott Oroszországgal, nagyon tudja, Oroszország stratégiai játékot játszik ebben a játékban, és azért stratégiai szinten kell reagálni. A stratégiai szint meg sokszor azzal is jár együtt egyébként, hogy egyes országok gazdaságilag károkat szenvednek. De az Európai Uniót szerintem mindez erősíti. Visszatérve Trumpra, hiszen Trump volt a kérdés, szóval Trump, én úgy gondolom igazából, hogy az Európai Unió most tanul meg Trump kottájával játszani, és ez is segíteni fog az Európai Uniónak abban, hogy egyfajta több osztató stratégiát, vagy politikát folytasson az Egyesült Államok kapcsán. Érdekes azért meg...
Milyen tereken egyébként? Ugye itt az LNG gáz volt, energiafüggőség, energiafüggetlenség, illetve a biztonságpolitikáról is beszéltünk már.
Tehát én úgy gondolom, hogy vannak itt többfajta dolgok. Trump kifejezetten hasznos lehet, például az Európai Uniót rádöbbentette arra, az európai szövetségeseit arra, hogy többet kell költeniük a védelmi politikára. Végre megmondta azt, hogy fiúk, ha nem csináljátok, akkor nézzetek, vessetek magatokra. Jó ez az Európai Uniónak szerintem, végső soron tulajdonképpen nem is rossz. Tehát néha kell egy ilyen külső huligán, egy futballhuligán, aki berúgja az ajtót, és azt mondja, hogy gyerekek, ez így nem mehet tovább. Ilyen szempontból szerintem például Trump pozitív is lehet. Pozitív is lehet például pont a cseppfolyós földgáz esetében, hiszen sokan elfelejtik, hogy itt az Európai Unió volt a kérő hosszú éveken keresztül, csak az Egyesült Államoknak a korlátozásai, export korlátozásai nem engedték azt, hogy az Egyesült Államok exportáljon az Európai Unióba gázt. Trump ezt, ha áthidalja, akkor az Európai Uniónak jobb lesz, hiszen, és persze itt a kérdés persze természetesen, és feltéve, ha ez árban is megéri. Azért az orosz gáz pillanatilag olcsóbb, mint az amerikai cseppfolyós gáz, viszont hozzájárulhat az európai energiaellátás, energiaportfóliónak a diversifikálásához. Tehát úgy gondolom, hogy Trumpot nem lehet csak egyszerűen fekete-fehéren megint tekinteni, nézni, és azért az a felhívom a figyelmet, hogy sok mindent csinál Trump, amit egyébként sok mindent csinál, nem csinál, amit mond, de például Obama sok mindent csinált, amit nem mondott. Tehát nem biztos, hogy olyan nagyon éles határ húzódik mondjuk, a stílusban mindenképpen természetesen, az Obama és a Trump-féle Egyesült Államok politikái között vannak persze ilyen dolgok, a multilaterális rendhez való hozzáállás természetesen, de a gyakorlatban azért sok minden nem, hisz az Egyesült Államok például Európáról kezdett már leválni Obama idején is. Éppen az egyik probléma az, hogy ezután az Európai Unió miért vált annyira sérülékeny és sebezhetővé sok külső folyamattal szemben, legyen a Közel-Keletre gondolunk, vagy Szíriára, vagy más terepekre. Tehát Trumpban vannak lehetőségek is. Érdekes módon azért a kiszámíthatatlansága az egy nagyon zavaró tényező, és az egész szerintem világpolitikában is egy probléma. Az Európai Unió minden esetre szerintem itt is, ami a Brexit-tel kapcsolatban megnyilvánult, azt kell követnie. Önbizalmat kell, hogy merítsen. Most például az a cél, hogy oké, az amerikaiak nem akarnak velünk esetleg úgy szabadkereskedelmi megállapodást kötni, akkor mi elindulunk. Másokkal megkötjük a szabadkereskedelmi megállapodásokat.
Például Japánnal is.
És nem fogjuk majd az akaratunkat attól annak alárendelni, hogy az Egyesült Államok hogyan gondolkozik, vagy mit gondol rólunk esetleg, vagy esetleg azt fogja mondani az Egyesült Államok, hogy ennyi. Nyilván lesznek ilyen stratégiai döntések, de én azt mondom továbbra is, hogy az Európai Uniónak nagyon fontos érdeke továbbra is az, hogy az Egyesült Államokat megtartsa. Én ha találunk két olyan világközpontot, vagy pólust a világban, amelyik értékeit tekintve, a dolgokhoz való hozzáállását tekintve nagyon hasonlóan gondolkozik, az akkor is az Egyesült Államok és az Európai Unió, Európa és az Egyesült Államok, hogyha ez sokatnak nem tetszik, de ez így van.
Egy kicsit összetett kérdés, de nagyon rövid választ szeretnék erre. Hogyha egy év múlva 2019 nyarán, nyár végén beszélgetünk újra, nagyon más lesz már akkor az Európai Unió? Hogy egy...
Azt mondaná, ugye a kalandvágya, ami milyen újságíró szereti az izgalmakat, és szereti azt, hogy nagy változások lesznek, mert hiszen az újságíró szempontból ez a legizgalmasabb, és ezek az elmagyarázása, az azt mondja, hogy az valószínűleg lesznek itt nagyon izgalmas dolgok lesznek. Viszont a realitás érzékem és a tapasztalatom, most mindenféle dicsekvés nélkül, ami most már több mint két évtizedes az Európai Uniós politikákat tekintve, az azt mondja azért, hogy sokkal simább lesz ez a folyamat, valószínűleg, sokkal kevésbé lesz ellentmondásos, mint hogy mostani perspektívából tűnik.
Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm a beszélgetést is, hogy elfogadta a meghívásunkat. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Az adás meghallgatható vagy megnézhető az Inforádió YouTube csatornáján, illetve hírportáján, az infostart.hu-n. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.